Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Perugiában, Varga kapisztránatyával, Szent Ferenc nyomdokait igyekszünk közkincsé tenni a hallgatók számára. Szent Zsuzsanna kapunát jöttünk be a városba, a kerített történelmi városfalak közé, és előbb-utóbb egy olyan kis kereszteződésbe kerültünk az ősi házak között, ahol két nyíl mutatott arra a térre, ahol most vagyunk. Szent Ferenc és Szent Bernárdin volt egy-egy táblán fölírva, és ugyanabba az irányba mutatott a két tábla. Elértünk erre a térre, amely egy kis csücskébe van a perugiai óvárosnak. Hol vagyunk, kapisztránatya?
Igazából itt vagyunk a Perugiának a ferences templománál. Perugiának nem a meredekebb oldalán, hanem egy ilyen szelidebb oldalán, aminek a neve a San Francesco al Prato, tehát a Szent Ferenc a mezőn. És ez valóban még mind a mai napig egy ilyen park, egy ilyen füves mezős terület, egy-két fával.
Kicsit emlékeztet az Assisi beli Szent Ferenc bazilikára, amely szintén a város szélén volt, amikor épült, ugye?
Igen, egészen biztos, de nem csak arra, hanem a testvéreknek a korai lakóhelyére is, ahol általában mindig a városon kívül telepedtek meg. Nagyon sokszor azonban éppen a városi polgárok hívták be a testvéreket a városokba. Ismerünk ilyen történeteket, például Bolognában külön engedélyt kaptak arra az érsektől, hogy bemehessenek a városba, mert a polgárok azt kérték, hogy nekünk nagyon nagy fáradtságba kerül kijönni a városon kívülre, hogy gyónni akarnak, és hogy a prédikációt akarnak hallgatni. Hasonló történt egyébként a középkori Esztergomban is, ahol a testvéreknek először a városon kívül volt lakóhelyük. De tulajdonképpen Pozsonyban is a város körben nőtte.
Pest az
más, azért egy kicsit másod, tehát a városfejlődésként. Tehát nem tudjuk, hogy ott mikor, meg hogyan telepedtek meg először a mostani templom, az a középkornak a helyén áll ugyan. De ha egy kicsit tovább sétálnánk, akkor igazából, tehát annyit még el tudnék mondani, hogy ez a templom 1230-ban épült meg, és igazából csak a külső falai maradtak meg. Menjünk még tovább ide a homlokzatára. A homlokzatot érdemes megnézni, mégpedig a, hát nagyon érdekes, mert ez a templom, ahogy említettük például a Szent Ferenc bazilikát, különös módon nem keletelt. Mi most a kora reggeli, hát itteni viszonyok szerint kora reggeli órákban vagyunk itt.
Tehát egy nyugatolt templommal van dolgunk.
Templom, és ez azért érdekes, mert ugyanezt találjuk a Szent Ferenc bazilikában is, tehát nem véletlen ez a párhuzam.
De van ennek oka, vagy pedig úgy adódott a felszín egyenetlensége miatt, hogy így volt itt kényelmesebb megépíteni?
Itt valószínűleg csak arról van szó, hogy így lehetett megépíteni. Uh-huh. Na, elértük a homlokzatát, tehát úgy kell elképzelni, hogy ez a ferences templom, úgy azért mondtam, hogy a ferences templom, mert ez a minoriták, tehát a konventuális testvéreknek a kezén maradt mindvégig.
Ameddig el nem vették
tőlük. Ameddig el nem vették, így van. És ez a templom, tehát ez az olasz egység megvalósításakor, tehát 1860-ban. És akkortól kezdve igazából nem tudtak vele mit kezdeni. Most is múzeum, illetve galéria van benne, egy kicsi rész maradt meg a testvéreknek.
Menjünk odébe, itt zörög valaki.
Éppen sikerült kifogni. Na, a homlokzat, nem baj, itt pont szembe kerülünk a templomnak a homlokzatával. Hihetetlenül szép és jellegzetesen vörös és fehér.
Az Assisi Szent Klára templom homlokzatán is ez a két szín váltogatja egymást, és teszi mozgalmassá.
Igen, de a Szent Ferenc bazilikán is, és hozzájön még egy ilyen zöldes, én nem is tudom, hogy milyen fajtájuk kő, porfír, vagy mi lehet ez itt a homlokzaton. És érdekes, hogy nem is gótikus teljesen, hanem ilyen román ívek és fülkécskék váltogatják magat, hasonló egyébként, mint a Szent Ferenc bazilikának bizonyos része.
És még egy kis mór beütés is van benne rajta,
ezek az inkrusztrációk.
Igen.
Tehát nagyon szép bárvány berakás, vagy tehát amit inkrusztrációnak mondunk, és valóban a fülkék harmadik sorában egy ilyen fűrészfogakra emlékeztető díszítés van. Fölötte azonban egészen különleges a rózsa ablaka, ami érdekes módon nyilván kör alakú ablak, de nem küllős szerkezetű, hanem szinte háromszögekből, gótikus háromszögekből áll. Nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes fényviszonyok lehettek bent. Ha ma valaki benéz az ajtóhasadékon, azonban akkor egy romos templomot lát az oltároknak a romjaival, úgyhogy eléggé kiábrándító. A külseje és a homlokzata valóban nagyon szép. Ferences rend építészet történeti szempontjából egy kiemelkedő korai alkotás.
Csodálatosan szép, és ahogy a nap most megsüti, a keleti nap a homlokzatot, csillognak a kis kockamezőkben levő kerámia betétecskék, mint egy-egy ékszer.
Igen, mert úgy van megcsinálva, hogy hogy a hallgatók is el tudják képzelni, a fehér alapmészkőben négyzetek vannak, tehát szabályosan kockázva van, a szabályos négyszögekben vörös mészkő van betéve, és azoknak a közepében még koncentrikusan, illetve nem koncentrikusan, hanem mert nem kör, hanem négyzetesen, azoknak a közepén pedig van csillogó üveg, vagy mázas kerámia darabocskák vannak betéve, csak úgy, mint a rózsaablak körülötte lévő kör ívmezőben is.
Nagyon jó, hogy megmaradt ez a templom homlokzat, mert teljes értékű élményt ad a kora ferencességnek az ízléséből és alkotás kedvéből, és hát mellette egy későbbi, egy reneszánsz, valóban egy ékszer kápolnát látunk.
Ez Siena-i Szent Bernardin kápolnája, de ha bemegyünk, akkor teljesen jól érzékeljük, hogy ennek igazából a homlokzata az, ami reneszánsz, a belsejében először egy gótikus kápolnát találunk, amögött pedig van egy barokk oratórium, egy káprázatosan szép barokk oratórium. Siena-i Szent Bernardin a 15. századnak az első nagy szentje, nagy ferences szentje volt, akit szentté avattak utána, aztán az ő tanítványai voltak, Kapisztrán Szent János, akkor Márkiai Jakab, akit mi ismerünk. És mi...
De bizonyos értem, a jezsuiták is az tanítványai, mert a jezsuiták monogramját tőle örökölték, nem? Az IHS-t.
Az IHS, igen, az már, az egy, igen, hát a lelkiségnek az egymásba fonódása azért az természetes jelenség. Na most itt egy gyönyörű reneszánsz kapuzat, egy kettős kapu az, ami a Szent Bernardin kápolnát nyitja.
Mint egy diadalív, olyan formájú, hatalmas ív uralja a homlokzatot. Igen. Benne egy, nem timpanon, hanem egy ilyen félkör alakú szoborfülke, és alatta igen, a két kapu.
Aminek a különlegessége még azért az, hogy ez a timpanon tulajdonképpen még térélményt is nyújt, hiszen úgy van megcsinálva, hogy befelé szűkül, és körben pedig a vörös mészkő vagy vörös márvány közepén angyalfejecskék, kerubfejek láthatók. Ezek veszik körül azt a mezőt, azt a sík mezőt, amiben Siena-i Szent Bernardin van a két ajtó fölött, akit zenélő és éneklő angyalok vesznek körül, és hát Szent Bernardin hagyományosan az evangéliumos könyvvel, vagy pedig a Jézus nevének az első három betűvel, az IHS-sel van megjelenítve. Fölött egyébként az angyali üdvözlet.
Egy igazi háromszög a timpanon a tető alatt, és az is érdekes, hogy mennyire előre jön a tető, és védi ezt az értékes homlokzatot, amely annyira gazdag, hogy az időjárásnak jó, hogyha minél kevésbé van kitéve, azért gondolom, igen, jön erőre ennyire.
A valódi timpanonban az már az úgy tűnik, hogy az áldást osztó Jézus van, és a Siena-i Szent, tehát egy mezővel lejjebb pedig Perugiának a címer állatait, a griffeket látjuk, kör alakú ilyen babér koszorúban, aztán mellette két fülkében az angyali üdvözletet, és a Szent Bernardin, én nem is tudom, hogy ez milyen színű kövek, tehát meg ilyen zöldes színű kövek, amik...
Éppen az a három szín uralja ezt a homlokzatot is, mint a Szent Ferenc templomot, amely 100 évvel korábban épült legalább, nem?
Hát 200 évvel
vagy 200
korábban.
Évvel, 200 évvel, tehát ez a halvány, fakó, rózsaszín, márvány, a fehér és a
zöldes,
a türkiz
porfír,
zöld,
vagy türkiz, igen. Az ajtóknak a díszítése is valami hallatlanul gazdag reneszánsz díszítés. Úgyhogy ez a
kapukeretek, ugye?
Így van. Tehát kétféle, tehát egy tipikus, amit talán a magyar reneszánszból is ismerünk, hogy ilyen vázákból kiinduló növényi ornamentika, azután a másik, ez egy ilyen hihetetlenül gazdagon díszített, ilyen lelógó növényi girlandok, szóval csodálatosan szép. Mellette nyílik egyébként a perugiai művészeti akadémiának a múzeuma, és a Minolita testvéreknek a tartományi székháza. Hát érdemes belépni.
Menjünk is be, igen.
Nyitva van.
Vasárnap délelőtt vagyunk itt, 12-kor és délután fél ötkor van Szentmise, de teljesen őrizetlenül, vagy látszólag őrizetlenül nyitva van a templom a zarándokoknak, érdeklődőknek.
Igen, igen. Hát két püspök szent is van itt táplázolva, ők nem igen tudjuk kivenni, és további zenélő angyalokat látjuk. Augustini Fiorentini, tehát firenzei Ágoston kőfaragó mesternek a munkái vannak itt. A Szénai Szent Bernardin életéből látunk itt bizonyos jeleneteket. És hát
gyönyörűek most közelről ezek az angyalok, amelyek igen. úsznak a levegőben igen. Szent Bernardin igen. körül, és mindegyiknek más hangszere van. Van egy bőrdudás, van egy...
egy hosszú trombitát.
Mint egy tárogatót fújnak.
Nem, az egy harsona. Egy harsona, egy tuba. De a mellett atán egy orgonát, egy hordozható orgonát, az alatta lévő az inkább egy ilyen fuvolát hordoz. Hát valami...
Van hárfás is,
igen,
van.
Gránátalma fonatok, tehát timpani, vagy kis dobokat, hegedűszerű hangszereket szólaltatnak itt meg. Szóval ez talán egy lantot, zenetörténeti szempontból is egy fantasztikusan érdekes ábrázolás lehet. És hát persze itt is, legalul is itt van a két griff Perugiának, a két püspök szobor alatt Perugiának a jelképei.
Vannak szenteket ábrázoló domborműve, és az egyiknek egy kutyus rángatja a habitusát vagy a ruháját egy hölgynek.
Hát lehet Kortonai Szent Margit is akár.
Ahhoz van szokva az ember, hogy hát ha kívülről díszes is egy templom, de ha bejön, akkor sokkal díszesebb. Itt pedig befele már nem jutott annyi pénz, energia, vagy pedig valami más szempont. Egy szinte lekopaszított gótikus épületben vagyunk.
Hát vagy egy átmeneti stílusnak is mondhatjuk még, tehát 1400-as években még javában épültek késő gót épületek, Itáliában pedig a reneszánsz már. És igazából, ha megnézzük, például a Nyírbátorra, ha gondolunk, Magyarországon, akkor azt látjuk, ez a késő gótika már vagy játszadozott a gótikus ívekkel, és gyönyörű hálóboltozatokat készített belőle, vagy pedig, mint egy nem tudott vele mit kezdeni, mert ha például a szegedi kolostorunk templomára gondolunk, akkor tulajdonképpen teljesen egyértelmű, hogy az a boltozat, ami ott van, az megállna a gótikus ívek nélkül is. Tehát egy ilyen átmeneti stílusról van itt szó, és nem alakult még ki a reneszánsz, meg egy ekkora templom, hát ez egy kisebb templom ez a kápolna igen. tulajdonképpen. Egy ekkora templomot nem lehetett volna teljesen például úgy kidíszíteni, mondjuk mint a Bakócz kápolnát, ami mondjuk egy jó, ez 1461-ben épült, tehát nem egészen 20 évvel Szénai Szent Bernardin szentélyavatása után. És hogy erről az utóbbiról van szó, az ablakok árulkodnak, mert nem csúcsíkben végződő gótikusnak mondható ablakokat látunk, hanem mindenütt le van kerekítve a reneszánszra jellemző módon. Belül azonban még ilyen lágy gótikus ívek vannak, de ezek sem igazából csak éppen, hogy csúcsívben végződnek már, tehát itt látszik, hogy a vége felé járunk. A belépőt aztán jobbkész felül egy nagyon szép régi Szent Ferenc ábrázolás fogadja.
Igen, tehát mondtam, hogy viszonylag dísztelen belül, de azért hát az oltár is, és ezek a festmények, illetve képek
így
nagyon szépek.
Is,
van egy régi Szent Ferenc ábrázolás, egy köpönyes madonna.
Köpönyeges madonna, ami viszont nyilván a helyi szentek szenteket is itt mutatja, de a klasszikusan ferences szenteket, mert jól föl lehet ismerni Szent Sebestyént, akkor aztán Szent Ferencet, Szent Bernardint, püspök szenteket, még Szent Domonkos is, illetve egész pontosan az nem is Szent Domonkos, egy domonkos szent, hanem azt hiszem, hogy Vercelli Szent Péter, akiről egyébként eredetileg a pesti ferences templomot is elnevezték annak.
Petrus, oda van, vagy Pest,
igen,
Petrus,
igen. Igen. A fején...
Pesti ferences templom, amely most alkantarai Szent Péter, egy domonkos Péterről volt elnevezve korábban?
Igen, igen, ez egy vértanú szent volt, Vercelli Szent Péter, akit az általa megtéríteni akaró eretnekek fejeztek le, illetve végeztek ki, és az ő vértanúságának a tiszteletére és emlékezetére a pesti ferences templom eredeti titulusa az volt. Na most ez majd előkerül még itt éppen Perugiában, hogy volt egy időszak, amikor nagyon közel állt egymáshoz.
A két rend. Mint a minden szentek litániájában a két alapító.
Hát, hogyha nem ferencesek éneklik, mert akkor külön éneklik, de ahogyan a rendben a szokás, ugye Szent Ferencet úgynevezik Szent Ferenc atyánk, tehát Szent Domonkos atya, Szent Benedek atya. Tehát mind a kettőnek ez a megszólítása. Ahol a nagy oltár építményt várnánk, ott egy gyönyörű, valószínűleg Szent Bernardin korabeli feszületet látunk, tehát egy csodálatos, egy 14-15. Századi ilyen realista, gyönyörű, szép feszület, alatta pedig ezt a bizonyos lángoló napkorongban.
Tehát az IHS-es, amit a Szent Ostyán is, meg miseruhákon is látunk sokszor.
Igen, erről beszéltünk már, azt hiszem, hogy egy korábbi műsorban, hogy ez Jézus első három betűje, az Iota, Éta és Szigma görögül, és úgy is nevezik az olaszok a Trigramma di San Bernardino, hogy Szent Bernardinnak a három betűje. Na most, ami külön figyelmet érdemel, amit főoltárnak mondtál, ami igazából egy ókeresztény szarkofág, fantasztikusan, finoman kidolgozott szarkofág. Nagyon szép, itt éppen például Jónás jelenetét látjuk ezen az oldalon. A trónuló Krisztus valami gyönyörűség, talán apostolok és proféták veszik körül, és egészen 1887-ig boldog egyedtestvér ebben a szarkofágban nyugodott.
Ki volt boldog egyed?
Szent Ferenc egyik első társa, és igazából Perugiának a ferences szentje.
Gyönyörűen kidolgozott figurák, alakok vannak az oltáron, és hát mögötte van egy másik kápolna, amely legalább ekkora légterű.
Igen, egyébként a szerzetes templomokra, mégpedig az, hogy az oltár
mögött... Ez a kórus.
A kórus rész, így van.
Ez már barokka javából.
Barokka javából, szerzetes is stallumokkal, tehát a kórussal, oltárral, barokk oltárépítménnyel, Szűz Mária és előtte Szent Ferenc. Nem gondolom, tehát nem úgy néz ki, mintha a porcinkor jelentet ábrázolná, de azért valószínűleg az. És aztán itt keresztelő Szent János életéből, Szent Ferenc életéből látunk a falon nagyon, nagyon szép képeket. Hatalmas olajfestmény.
És a mennyezet csoda.
És a mennyezet is így van, aranyozott fakazettás mennyezet az, amit itt látunk. Tehát úgy az ember úgy megdöbben rajta, hogy különben pedig az egész fehér mészkő, illetve márvány és aranyozás. Tehát ez hihetetlenül ünnepélyes. Az oltár építmény maga is egy dúsan, teljesen aranyozás borítja.
És különleges az a speciális baldahin, amely a mennyezet, kazettás mennyezet és az oltár között található, tehát nem lábakon álló, hanem a falból kinövő paraván,
igen,
vízszintes paraván óvja az oltárt.
Igen, nem tudom, hogy tehát kívülről ezt az épületet nem lehet látni. Elképzelhető egy olyan, tehát lehet, hogy ennek egy olyan oka is van, hogy fölötte még van egy építmény. És akkor ez egy előírás volt egy időben, hogy akkor egy baldahinnak kell védenie az oltárt, hogyha fölötte más épület is van.
És van egy imitált orgona, egy falra festett orgona.
Igen, itt elvileg, ugye mindenki tudta, hogy itt a hátsó ív alatt egy orgonának kellene lenni, tehát nem, nincsen, hanem egy fülke van, nem is lehet, mert ez a fala, a Szent Bernardin kápolnának a fala, viszont be van festve ide egy orgona imitáció, sípok vannak ide festve.
Köpönyeges Madonnához visszatértünk még, és hát Perugiát látjuk, Perugia fölött a felhőkön áll. A szűzanya széttárja két kezét, és a köpönyege alatt a perugiai sokadalom.
Igen, tehát maga a perugiai város, és azt látjuk, hogy az egyik oldalon Szent Bernardin, aki úgy bemutatja Szűz Máriának külön egy ferences alakját, tehát valószínűleg, hogy az az építető házfőnök, vagy tartományfőnök, vagy guardián, vagy provinciális lehetett. Fölötte van Szent Ferenc, és aztán...
Szent Ferenc, aki megérinti a szűzanya kezét.
Kezét, így van, és látszik is a habitusán a stigmáknak a helye. Fölötte egészen biztosan, tehát Szűz Mária az egész közel, Szent Lőrincet látjuk. Azután pedig két más, a mellette lévő püspök szenteknek nincs oda írva a neve.
Szent Lőrinc, ott látszik az attribútuma, igen, a rács, a rostély.
A rostély, így van. Szűz Mária fölött az Úr Jézus van, aki azért egy eléggé ítélő alak, tulajdonképpen egyik keze áldó, másik pedig formában van kitárva, másik kezében pedig két nyílveszőt látunk, és két angyal is veszi körül. És
igen, kardosak.
Igen, az egyik az még éppen készül kihúzni a hüvelyéből a kardját.
De a másik már kihúzta.
Másik már kihúzta, igen. És a másik oldalon pedig Szent Bonaventura, Szent Lajos püspök, és amint említettem már, Vercelli Szent Péter a képre. Évszám is van írva 1464-ben.
És itt azért a városért folyó küzdelemnek egy epizódját lehet látni, meg halottakat, meg az ördögöt. Valami árulás történhetett a városban, ott az egyik ajtós útjomban nyitva van. Nem lehet tudni, hogy mi történt 1464-ben.
Ezt annyira nem ismerem a város történetét, de ez egy nagyon viharos időszak volt. Igazából két párt küzdött itt egymással, akik közül aztán az egyik egy ilyen zsarnoki uralmat vezetett be, és tényleg súlyos polgárháborús évszázadok voltak Perugia történetében ezek. Amit még itt talán megemlítenénk, Perugia és Szent Ferenc vonatkozásáról majd a dóm, illetve a régi Szent Lőrinc tér, tehát ez, amit mindenki úgy ismer, hogy a főtér, de más a neve egyébként, a hivatalos olasz neve, tehát hogy ott Szent Ferenc ott abban a beszédjében azt mondja, és ne mondjátok, hogy ez csak egy assisi ember beszéde. Ugyanakkor pedig, hát Perugia elég közel van Assisihez ahhoz, hogy akarjon részesülni Szent Ferencnek a dicsőségéből. És két legenda kompozíció is kötődik Perugia nevéhez. Az egyik, amit ma már nem úgy nevezünk, de magyar kiadásai így jelentek meg, az úgynevezett perugiai legenda, ez egy most már Assisi kompilációnak nevezik, egy kéziratban, egyetlen egy példányban maradt fönn. Itt őrizték meg, de az eredete az Assisi eredetű. És van még egy másik, az úgynevezett perugiai névtelen legendája. Ha minden igaz, ez is nem sokára megjelenik majd magyarul Pius atya fordításában. Ez a perugiai névtelen legendája Szent Ferencről úgy emlékezik meg, mint a itt járt Szentről, tehát hogy akinek köze van Perugiához, és megemlíti az itteni vonatkozásait, tehát nem egy különleges, a ferences forrásokban nem ad hozzá külön Szent Ferenc életéhez új ismereteket, hanem ezeket emeli ki.
Mindössze 15-20 kilométer választja el Assisit és Perugiát?
Így van, tehát Assisiből is lehet egyébként jó időben látni Perugiát, de Perugiából kinézünk, majd talán elmegyünk oda, akkor gyönyörűen lehet látni Assisi városát, a Subasio hegyet.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A perugiai Szent Bernardin Ferences templomot tekintettük meg Varga Kapisztrán atyával. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.